Füles bagolyolvasó, Giovanni Boccaccio, Decameron, 10. nap. Végződik a Decameron 9. napja. Kezdődik a 10., melyen Pamphilo uralkodása alatt olyan emberekről folyik a szó, kik nagylelkűn, vagy nemesen cselekedtek valamit a szerelemben vagy más dologban még vöröslött nyugaton egy-egy kicsiny felhő, de keleten már valamennyinek széle hogy ragyogón fény lett, mint az arany, amint a napsugarai mind közelebb értek hozzájuk és rájuk tűztek. Akkor Pamphilo felkelvén, hívatta a hölgyeket és az ifjakat. Egybe gyülekeztek tehát valamennyien, s tanácsot tartottak, hová mehetnének szórakozni. S a király lassú léptekkel megindult Filoména és Fiametta kíséretében, a többiek pedig mind valamennyien nyomon követték, és sokat beszélgetvén, kérdezgetvén s felelgetvén egymásnak jövendő életük felől, séta közben jó messzire jutottak. Minek utána pedig a nap magasra hágott, és kezdett már forrón sütni, visszatértek a palotába, és ottan a kristályvizű kútnál kimosatták poharaikat, s kinek kedve tartotta, ivott keveset, majd pedig a kertnek kellemes árnyékában mind az ebéd idejéig szórakoztak. Minek utána pedig megebédeltek, és szundítottak rendes szokásuk szerint, a király parancsára egybe gyülekeztek, s akkor parancsolta a királynei Filének, hogy mondja az első novellát. Kik is vidáman ekképpen fogott szóba. Első novella, valamely lovag a spanyol király szolgálatában áll. De úgy érzi, hogy nem nyert tőle méltó jutalmat, miért is a király biztos próbával megbizonyítja neki, hogy nem ő a hibás benne, hanem a lovagnak bal szerencséje. Annak utána pedig dúsan megajándékozza fölöttébb nagy kitüntetésnek veszem, nemes hölgyeim, hogy királyunk éppen engem választott, ki elsőnek szóljak oly magasztos tárgyban, minő a nagy lelkűség. Mert valamint a nap szépsége és ékessége az egész mennyboltozatnak, akképpen a nagy lelkűség fényessége és ragyogása minden más jelességnek. Elmondok tehát e tárgyban egy novellát, mely vélekedésem szerint fölöttébb illedelmes, s melyet bizonyal hasznotokra válik elmétekbe vésnetek. Tudnotok kell tehát, hogy egyéb vitézlovagok közt, kik nagy idő óta itten éltek városunkban, volt egy, talán a legkülönbb, Ruggieri, de Figiovanni, gazdag és büszke úr, kifontolóra vetvén a toscanai életmódot és erkölcsöket, látta, miképpen ha itt marad, alig-alig, vagy sehogy sem tudja virtusát megbizonyítani, miért is feltette magában, hogy bizonyos időre szolgálatába áll Alfonso spanyol királynak, kinek híres, neves vitézsége az időkben elhomályosította minden más nemes urak vitézségének hírét. És nagy pompás fegyverekkel és paripákkal és kísérettel elment Spanyolországba, hol is a király nagy kegyesen fogadta. Tehát Ruggieri úr ottan időzvén, nagyúri életmódján és csodálatos haditettein hamar idő múltán megismerszett, mely derék egy vitéz. S minek utána már nagy ideje ottan mulatott, gyakorta szemlélvén a királynak cselekedeteit, úgy vette észre, hogy a sűrűn adományoz hol ennek, hol amannak várakat és városokat és uradalmakat, mégpedig csekély bölcsességgel, mivel oly embereknek adta mindezt, kik nem érdemelték meg. Mivel pedig ő maga, holott annak tartotta magát, aki valóban volt, semmit nem kapott, úgy érezte, csorba esett hírnevén. Feltette hát magában, hogy eltávozik onnét, s kérte a királyt, hogy elbocsátaná. A király megadta az engedelmet, s ajándékozta néki egyik legjobb és legszebb hátas összvérét, melynek Ruggieri úr nagyon megörült, mivel hosszú utazásra készülődött. Ennek utána meghagyta a király valamely értelmes apródjának, hogy olyképpen, amint legjobbnak véli, ejtse módját együtt utazni a Ruggierivel, de az ne vegye észre, hogy őt a király küldötte, és jól megjegyezzen mindent, mit a lovag mond, hogy annak utána meg tudja jelenteni. Másnap pedig adja által a lovagnak a parancsot, hogy térjen vissza a királyhoz. Az apród résen volt, s amint Ruggieri távozott a városból, nyomban nagy ügyesen hozzácsatlakozott és úgy mutatta, mintha Itáliába indulna. Miközben tehát Ruggieri összvérjén ügetett, melyet a király ajándékozott neki, az apród pedig mellette, s különb-különb dolgokról beszélgettek, reggel 9 óra tájban szólottak képpen. Úgy vélem, jó volna, ha pihenőt adnánk ez állatoknak, hogy trágyázzanak. Betértek hát egy istállóba, s ott mind az állatok trágyáztak, csak az összvér nem. Tovább ügettek tehát, miközben az aprót szüntelenül figyelmezett a lovak szavaira, s valamely folyóhoz érkeztek, ottan pedig megitatván állataikat, az összvér a folyóba trágyázott. Ruggieri úr ennek láttára szólottek képpen, Ejnye, te dög, az Isten verjen meg, épp olyan vagy, mint a gazdád, ki nékem ajándékozott. Az apród megjegyezte ímez mondást, és ám bár sok egyéb mondását megjegyezte, egész napon által véle lovagolván, egyetlen más szavát nem hallotta, melyben a lovag nem magasztalta volna égig a királyt. Miért is másnap reggel, midő nyerekbe ültek, hogy Toscana felé induljanak, az apródát adta néki a királynak parancsát, melynek erejénél fogva Ruggieri úr nyomban visszafordult. Midőn pedig a király megtudta, mit mondott az összvérre, magához hivatván, vidám arccal fogadta s megkérdezte, vajon miért hasonlította őt az összvérhez, avagy az összvért ő hozzá. Felelte Ruggieri nyílt tekintettel, felséges uram, azért hasonlítottam hozzád, mivel hogy valamint te ottan adsz adományt, ahol nem illendő, és ahol illendő volna, ottan nem adsz, aképpen ez is, ahol illendő lett volna, ottan nem trágyázott, ahol pedig nem volt illendő, ott igen. Mondotta akkor a király, Ruggieri, abban, hogy néked nem adtam adományt, holott sokaknak adtam, kik hozzád képest semmit érő emberek, nem én vagyok hibás, mintha talán nem ismertelek volna meg a legderekabb lovag gyanánt, kiméltó minden adományra, hanem bal szerencséd, mely nem adott nékem módot rá. Hogy pedig igazat szólottam, nyilván megbizonyítom neked. Felelte néki Ruggieri. Felséges uram, nem azért háborgok én, hogy nem kaptam tőled adományt, mintha azért kívántam volna azt, hogy vagyonomat gyarapítsam, hanem azért, mivel semmiképpen nem tettél bizonyságot virtusomról. Mindazonáltal mentséged vélekedésem szerint helytálló és tisztes, és kész vagyok megszemlélni azt, mit parancsolsz, ám bátor bizonyság nélkül is igaznak veszem szavadat. Vezette tehát őt a király valamely nagy terembe, melybe már jó eleve adott parancs szerint két hatalmas bezárt ládát helyeztek, és az udvari népségnek füle hallatára szólott hozzá ekképpen, Ruggieri úr, emez ládák egyikében vagyon koronám, királyi pálcám és megszámlálhatatlan gyönyörűséges öveim, satyaim, gyűrűim és minden egyéb drágaságom, a másik pedig színig tele vagyom földdel. Válasszad tehát egyiket, s amelyet választottál, legyen a tiéd, és majd meglátod, ki volt háládatlan te vitézséged iránt, én-e avagy bal szerencséd. Ruggieri uram, mikor látta, hogy a király ekképpen kívánja, választotta az egyiket, a király pedig parancsolta, hogy felnyissák, s akkor látta, hogy az bizony színig tele vagyom földdel. Mosolyogván szólott akkor a király, nyilván láthatod, Ruggieri, hogy igazat szólottam bal szerencsédről. De vitézséged megérdemli, hogy szembeszálljak bal szerencsét hatalmával. Tudom, nincs szándokodban spanyollá válnod, miért is nem akarok néked sem várakat, sem városokat adományozni, hanem azt akarom, hogy csak azért is legyen tiéd a mazláda, melyet a szerencse megtagadott tőled, hogy elvihessed országodba, s földjeid előtt méltán dicsekedhessél vitézségeddel, melyről íme az ajándékaimmal bizonyságot tettem. Ruggieri úr elfogadta a ládát, s fejedelmi ajándékhoz illendő módon megköszönte a királynak, magával vitte, és boldogan hazatért Toscanába. Második novella. Kínódi Tatszó elfogja szlugja páturat, és meggyógyítja gyomrának nyavajáját, annak utána pedig szabadon bocsátja. Ez pedig visszatérvén a római udvarba, Kínót megbékélteti Bonifác pápával, ki őt is potályos lovaggá teszi, minek utána magasztalták Alfonsó királynak a firenzei lovag iránt mutatott bőkezűségét, a király, kinek tetszését a novella különösképpen megnyerte, parancsolta Elisának, hogy folytassa a sort, ki is nyomban ekképpen fogott szóba. Bájos hölgyeim, csak dicséretre méltó és nemes cselekedet, ha egy király bőkezű, s bőkezűségét olyannal gyakorolja, ki őt szolgálja. De mit mondjunk, ha meghalljuk a masz történetet, hogy egy pap csodálatos nagy lelkűséget tanúsított oly ember iránt, kit bízvást üldözhetett volna, s bizony ezért senki nem vetett volna rá követ. Bizonnyal azt kellene mondanunk, hogy ha a királynak cselekedete virtus volt, a papé viszont csoda, mivel hogy a papok, valahányan vannak, zsugoribbak az asszonyoknál, és halálos ellenségeik minden nemű nemes lelkűségnek. És ám bátor minden ember természettől fogva kíván bosszút venni az elszenvedett bántalmakért, a papok, miként látjuk, sokkal tamohóbban lihegnek bosszúért, mint más emberek, ám bátor béketűrést prédikálnak és fölöttébb javalják a bántalmak megbocsátását. Ezt pedig, vagyis, hogy miképpen volt nagy lelkű valamely pap, nyilván megismerhetitek novellámból, amint következik. Kínódi Tatszó, kidurvasága és rablásai miatt messze földön hírhett ember volt, minek utána Sienából a Santa Fiore grófok ellensége gyanánt szám kivetették, fellázította Radicofanit a római egyház ellen, és ott anyát ütött mindenkit, kit a ravitt útja, kiraboltatott martalócaival. Történt, hogy midő 8. Bonifác volt a római pápa, udvarába érkezett szlugja pátja, ki mindenek hiedelme szerint a világ egyik leggazdagabb főpapja volt. S midőn ottan elrontotta gyomrát, az orvosok javallották neki, hogy menjen a sienai fürdőbe, hol is minden bizonnyal meggyógyul. Miért is megnyervén a pápa engedelmét, s mit sem törődvén Kínórosz hírével, nagy pompás készülettel, podgyásszal, lovakkal és cselédséggel útnak indult. Midőn Kínódi Tacó hírét vette jövetelének, kivetette hálóit, és az apáturat valamely szorosban mindegész szolga népével és holmiával bekerítette, s egyetlen kis inasa sem siklott ki kezei közül. Ennek végeztével egyik legügyesebb emberét erős kísérettel küldötte az apátúrhoz, kinek is, ura nevében, nagy udvariasan mondotta, hogy ne terheltessék Kínóvárában megszállnia. Ennek hallatára az apátúr nagy dühös indulattal felelte, hogy bizony nem teszi, mivel hogy semmi dolga Kínóval. Hanem bizony tovább megyen, és szeretné látni, ki állhatná útját. Felelvén néki a követ alázatos hangon mondotta, uram, te olyan helyre kerültél, hol a mindenható Istenen kívül senkitől nem félünk, s hol a tilalmak és kiközösítések maguk is mind ki vannak közösítve. Miért is legokosabban teszed, ha Kínónak kedvére cselekszel e dologban? Miközben e szavakat váltották, amahelyet egészen körül fogták a martalócok. Miért is az apátúr látván, hogy embereivel együtt foglyul esett, nagy méltatlankodás közben megindult a követtel a vár irányában, s vele mindegész kísérete és podgyásza. S minek utána leszállt, Kínó parancsa szerint egészen egyedül bezárták a palotának valamely sötét és kényelmetlen kis szobájába, holott többi emberét rangjog szerint nagy kényelmesen elszállásolták a várban, a lovakat s mind az egész podgyászt biztonságba helyezték, és semmihez nem nyúltak. Ennek végeztével Kínó bement az apátúrhoz, és mondotta néki, uram, Kínó, kinek vendége vagy, amaz üzenettel küld hozzád. Kegyeskedjél megmondani néki, hová mégy és mely jogból. Az apátúr okos ember lévén levetkezte büszkeségét, s elmondotta, hová megyen, és mely jogból. Kínó ennek hallatára távozott tőle, s feltette magában, hogy fürdő nélkül meggyógyítja, és parancsolta, hogy újítsanak a kis szobában nagy lobogó tüzet, és szüntelenül éleszik, maga pedig nem tért vissza mind másnap reggelig. Akkor pedig hófehér kendőben hozott az apátúrnak két szelet pirított kenyeret s nagy pohár cornigliai édesbort, az apátúrnak tulajdon készletéből, és szólott az apátúrhoz imigyen, uram, Kínó ifjabb éveiben orvostudománnyal foglalatoskodott, s mint maga mondja, megtanulta, hogy nincs jobb orvosság gyomornak nyavajájára annál, mit ő készít majd neked. Ez, mit itten hozok, kezdete a gyógyításnak, miért is vetserősítsd magad vele? Az apátúr, kinek nagyobb volt éjsége, mint civakodásra való kedve, ha immelámmal is, megette a kenyeret és megitta az édesbort, annak utána pedig nagy hegykén sok mindenfélét összebeszélt, s kérdéseket adott fel, tanácsokat osztogatott, s különösképpen kérte, hogy Kínót láthassa. Kínó végig hallgatta, s némely mondását hívságos fecsegés gyanáncóra sem méltatta, másokra pedig udvariasan felelt, mondván, hogy Kínó nyomban meglátogatja, mihelyt teheti. Sekképpen szólván távozott tőle, és csak másnap reggel tért vissza megint két szelet pirított kenyérrel s egy pohár édesborral. Sekképpen több napokon által tartotta, míg nem észrevette, hogy az apátúr megette a száraz babot, melyet szánszándékkal és titokban bevitt hozzásot hagyott. Miért is kérdeztek Kínó nevében, hogy érzi-e még a gyomorfájást? Felelte az apátúr. Én már jól érezném magamat, ha kiszabadultam volna a kezeiből, ezen kívül pedig nincs nagyobb kívánságom, mint enni, oly igen meggyógyította orvosságai. Kínó tehát az apátúrnak cselédségével annak tulajdonholmiából berendezett valamely szép szobát, és nagy lakomát készítetett, melyre számos várbéli urakon kívül az apátúrnak egész kíséretét is meghívta. Másnap reggel pedig lemenvén hozzá, szólott ekképpen, uram, mivel immár jól érzed magadat, ideje kijönnöd a beteg szobából. És kezén fogván elvezette a számára készített szobába, s ott hagyta övéivel együtt, maga pedig ügyelni ment, hogy a lakoma pompás legyen. Az apátúr kissé megpihent övéi között, s elmondta nékik, hogyan folyt élete, viszont azok valamennyien mondották, hogy Kínó pompásan vendégelte őket. De hogy a lakoma órája elérkezett, az apátúrnak s mind a többieknek sorjában pompás ételeket s finom borokat szolgáltak fel, Kínó pedig még most sem fette fel magát az apátúr előtt. Minek utána tehát az apátúr néhány napot ekképpen töltött, Kínó összehordatta valamely teremben annak minden holmiát, az udvarban pedig, mely alatta volt, állította minden lovát, egészen a legnyomorultabb gebéjéig, s elment az apátúrhoz, s megkérdezte, hogyan van s eléggé erősnek érzi-e magát, hogy lóra hűjön. Felelte néki az apátúr, hogy már megerősödött, gyomra pedig meggyógyult, és semmi baja nem volna, ha kiszabadulhatnak Kínó kezeiből. Akkor tehát Kínó az apátúrat bevezette a materembe, melyben együtt volt minden holmia és cselédsége, és odavitte az egyik ablakhoz, honnét minden lovát láthatta, s szólott hozzá imigyen, Apát uram, tudnod kell, hogy Kínódi Tacót, mert én vagyok az, nem gonosz indulat vitte rá, hogy utonálló és a római udvar ellensége legyen, hogy életét és nemességét megvédelmezhesse, hanem az, hogy nemes ember létére szám kivetették otthonából, szegénységbe taszították, és sok és hatalmas ellenségek fenekednek rá. De mivel vélekedésem szerint te derék úri ember vagy, minek utána gyomrodnak nyavajáját meggyógyítottam, nem akarok úgy bánni veled, mint akárki mással, kitől ha úgy kezembe kerülne, mint te, elvenném holmiából azt, mi kedvemre volna. Azt akarom, hogy te meggondolván, melyénységben vagyok, magad jó szántából ad nekem holmidból azt, amit akarsz. Itt vagyon előtted egy szálig minden, lovaidat pedig íme ablakból az udvarban láthatod. Annak okáért tetszésed szerint elviheted akár egy részét, akár az egészet, síme pillanattól fogva szabadságodban vagyon elmenned, vagy itt maradnod. Elálmélkodott az apát úr, hogy egy útonálló i nagy lelkűen beszél. Miért is olygen megnyerte tetszését, hogy haragja és méltatlankodása nyomban elpárolgott, s míg több, szíves hajlandóságra fordult, és szívből barátja lett Kínónak, és ölelésére sietett, mondván, esküszöm az Istenre, hogy i ember barátságának megnyeréséért, minőnek téged most megismertelek, sokkal a nagyobb méltatlanságot is elszenvednék, mint az volt, melyet hiedelmem szerint te vélem elkövettél. Átkozott legyen a sors, mely téged így kárhozatos mesterségre kényszerít. Ennek utána rengeteg holmiából csak igen kevés szükséges tartott meg súgyan csak lovaiból is, a többit mind ott hagyta neki, és visszatért Rómába. A pápa hallott már az apát úr fogságáról, sám bár igen bosszantotta, mégis mikor meglátta őt, kérdezte, vajon javára vált-e a fürdő, felelte néki az apát úr mosolyogván. Szent atyám, minek előtte a fürdőbe értem volna, derékorvosra akadtam, kipompásan meggyógyított. Sel mondotta, miképpen esett a dolog, a pápa pedig nagyot nevetett rajta. Az apát úr tehát folytatván a szavait, a pápától valamelyik egyességet kért, erre pedig nagy lelkűsége indította. A pápa abban a hiszemben, hogy valami egyebet fog kérni, szívesen megígérte, hogy akármit kér, teljesíti. Szólott akkor az apát úr, Szent atyám, azt akarom kérni tőled, hogy újból hajolj kegyelmeddel az én orvosom, Kínódi Tacó felé, mivel egyéb vitéz és derék emberek között, kiket életemben ismertem, ő bizonyára egyike a legderekabbaknak. Amarosszat pedig, mit művel, én nem veszem néki bűnül, hanem inkább a sors bűnének vélem. Ha megjavított helyzetét, adományozván néki valamit, miből rangjához illendő módon élhet, bizonyosra veszem, hogy hamar idő múltán magad is hozzám hasonlatos módon fogsz vélekedni felőle. A pápa, mivel hogy nemes lelkű ember volt, és fölöttébb kedvelte a derék embereket, ennek hallatára felelte, hogy szívesen megteszi, ha csak ugyan olyan ember, miként az apát úr mondja. Üzenje meg tehát neki, hogy jöjjön ide biztonságban. Kínó pedig ebben bizakodván az apát úr kívánságára eljött az udvarba. És nem nagy ideje volt még a pápánál, mikor az megismerte, mely derék férfiú, és megbékélvén vele, kis potályos lovaggá tette őt, adományozta néki a rendnek valamely nagy perjelségét, melyet is Kínó a Szentegyháznak és Szrugnya apát úrnak barátja és szolgája gyanánt mind élete folytáig megtartott. Harmadik novella, Mitridates irigykedik Nátánra annak nemes lelkűsége miatt. Elindul, hogy meggyilkolja, bár nem ismeri. Rábukkan, s akkor azt tájékoztatja a dolgoknak módja felől, mire az ifjú megegyezés szerint találkozik vele az erdőben, s mikor ráismer, elszégyelli magát, és barátságot köt vele bizonyal csodának vélték valamennyien az efféle esetet, hogy tudnillik egy papi nagy lelkűséget tanúsított. De mikor a hölgyek bevégezték e tárgyban beszélgetésöket, parancsolta a király Filostratónak, hogy folytassa, ki is nyomban ekképpen fogott szóba. Nemes hölgyeim, nagy volt Spanyolország királyának nagy lelkűsége, Szrugnya apát uráé pedig szinte páratlan a maga nemében. De talán éppi csodálatosnak fog hangzani fületekben, hogy egy ember nagy lelkűséget tanúsított annak irányában, kivérére, sőt életére szomjazott. Ez az ember gondosan úgy intézett mindent, hogy amannak kezére adja magát, s oda is adta volna, ha amaz elvenni kívánta volna. Ezt kívánom megbizonyítani nektek ím ez igénytelen novellámban. Bizonyos igaz, ha hitelt adhatunk némely genovaiak s más emberek szavainak, kik amaz vidéken jártak, hogy a messze Kínában élt valaha egy nemes származású s kimondhatatlanul gazdag ember, neve szerint Náthán, kinek birtoka amaz út mentén volt, melyen mindenkinek el kellett haladnia, ki nyugatról keletre, vagy keletről nyugatra menni kívánt. Mivel pedig nemes lelkű és bőkezű ember volt, és cselekedeteivel is kívánta ezt megbizonyítani, ottan számos mestereivel rövid idő alatt oly gyönyörű és hatalmas és pompás palotát építetett, melyhez fogható még nem volt a világon. és kellőképpen felszerelte mindama dolgokkal, mik nemes emberek fogadására és vendégelésére szükségesek. Mivel pedig nagyszámú és ügyes cselédsége volt, nyájasan és nagy szívességgel fogadott és vendégelt minden utas embert. És ím ez dicséretes szokását oly sokáig gyakorolta, hogy végezetül nem csupán Kelet, hanem szinte egész Nyugat ismerte hírét. És ám bár agastyán volt, nem fáradt bele a bőkezűségbe. Történt, hogy híre fülébe jutott bizonyos Mitridanes nevezetű ifjúnak, kinek hazája nem messze esett az övétől. Ez pedig, mivel tudta, hogy épp oly gazdag, mint Náphán, megirigyelte annak hírét és virtusát, és feltette magában, hogy nagyobb bőkezűséggel semmivé teszi, vagy elhomályosítja azt. Palotát építetett tehát, hasonlatosat Náphánéhoz, és a jövő menő utasokat oly pazarlással vendégelte, minőt még nem látott a világ. És bizonyos is, hogy hamar idő múltán messze földön hírekelt. Történt pedig egy napon, hogy midőn az ifjú egy magában időzött palotája udvarán, bejött a palotának egyik kapuján valamely szegény asszony, salamizsnát kért tőle, ő pedig adott neki. Annak utána visszatért a második kapun, súlyfent kapott, és ekképpen egymás után mindegészen a 12. kapuig. Midőn pedig 13-szor is visszatért, szólott Mitridanes, jó asszony, nagyon is sűrűn jössz kéregetni. Mindazonáltal adott néki alamizsnát. Az anyóka íme szavak hallatára szólott, ó Náphán, mely csodálatos a te bőkezűséged. Mivel 32 kapuja vagyom palotájának, úgy mint ennek, én sorra bementem valamennyin, és alamizsnát kértem, de ő, mint észrevettem, egyszer sem ismert meg, és mindig adott. Ide pedig még csak 13-szor jöttem, és már is megismertél és megpirongattál. Sekképpen szólván távozott, és többé nem tért vissza. Mitridanes az anyóka szavainak hallatára dühös haragra gerjedt, minthogy Náphán magasztalásában maga hírnevének kisebbítését látta, miért is szólott ekképpen. Ó, én szerencsétlen, mikor fogom elérni, nem is szólván arról, hogy felülmúlni, miként szeretném, Náphán bőkezűségét a nagy dolgokban, holott még a legcsekélyebbekben sem tudom megközelíteni. Valóban, hiába töröm magamat, ha hogy őt el nem pusztítom a földszínéről. Miért is, ha már az öregség nem végez vele, késedelem nélkül tulajdonkezemmel kell elpusztítanom. És felháborodásában felugrott, és senkivel nem közölvén szándokát, csekély kísérettel lóra szállt, és harmadnapra odaért, hol Náphán lakott. Kísérőinek meghagyta, hogy tegyenek és szerezzenek maguknak szállást, míg nem más parancsot kapnak tőle. Maga pedig este felé egyedül odaérkezett, és nem messze a palotától lelte Náphánt, ki ugyancsak egyedül és egyszerű ruhában ottan sétálgatott. Mivel pedig nem ismerte, megkérdezte, ha meg tudná-e mutatni neki, hol lakik Náphán. Felelte Náphán vidáman, fiam, nincs-e környéken senki, ki nálam jobban meg tudná mutatni néked, miért is, ha kedved szerint vagyon, elvezetlek oda. Az ifjú felelte, hogy bizony nagyon is kedve szerint vagyon, és ha csak lehet, szeretné, hogy Náphán se ne lássa, se ne ismerje meg. Mire Náphán felelte képpen, ezt is így intézem majd, mivel így kívánod. Tehát Mitridanes leszállott lováról, s Náphánnal, kinyomban barátságos beszélgetésbe elegyedett vele, elérkezett annak gyönyörű palotájához. Ottan Náphán szólott egyik szolgájának, hogy vegye gondjába az ifjúnak lovát, és közelebb lépvén hozzá fülébe súgta, nyomban adja értésére mind a házbelieknek, hogy senki meg ne mondja, miképpen ő maga Náphán. Azok tehát ekképpen cselekedtek. Mikor pedig a palotában voltak, bevezette Mitridanest valamely gyönyörű szobába, hol senki nem látta azokon kívül, kiket szolgálatjára rendelt, és határtalan szívességgel vendégelvén őt, maga maradt nála társalkodni. Miközben tehát Mitridanes vele időzött, bár atya gyanánt megtisztelte, mégis megkérdezte, kicsoda. Felelte erre Náphán, én kisded gyermekkorom óta csekély szolgája vagyok Náphánnak, s véle öregettem meg, símez állapotnál, melyben látsz, soha többre nem vittem mellette, miért is ám bátor minden más ember fölöttébb magasztalja őt, nékem bizony nem igen van okom magasztalnom. Íme szavak némi reménységet keltettek Mitridanesben, hogy megfontoltabban és biztosabban végrehajthatja Kaján szándokát. Akkor Náphán fölöttébb udvariasan megkérdezte, kicsoda ő, s mely jó szél hozta errefelé, felajánlván tanácsát és segedelmét, ha ebben valamit tehet érette. Mitridanes kicsinyék késlekedett a válaszsal, de végezetül elhatározta, hogy rábízza magát, s előbb sokáig kerülgette a dolgot, aztán titoktartást fogadtatott vele, kérte tanácsát és segítségét, s végezetül apróra felfedte előtte, kicsoda, honnét jött, s mi a szándoka. Náphán halván Mitridanes szavait és kegyetlen szándokát, egészen megdöbbent, de nem sokat habozott, hanem bátor lélekkel és határozott tekintettel felelt néki ekképpen, Mitridates, nemes ember volt atyád, te pedig ugyancsak nem fogsz elfajzani, mivel imagasztos célt tűztél magad elébe, hogy tudnillik bőkezű leszel mindenkivel. És fölöttébb dicsérném Nápán virtusa irányában érzett irítségedet, mivel ha bővében volnánk a magad fajta embereknek, bizonyím ez nyomorúságos világ hamarosan megjobbulna. Minden bizonnyal titokban fogom tartani előttem felfedett szándokodat, melyben nem annyira hatható segedelemmel, mint inkább hasznos tanáccsal tudlak támogatni, amint következik. Innét körülbelül fél mérföldnyire láthatsz egy kicsi erdőt, melyben Nápán szinte minden reggel kimegyen, egymagában, nagy ideig sétálgatni. Ottan könnyűszerrel ráakadsz, és elbánhatsz vele kedved szerint. Ha pedig meggyilkoltad, s utána akadálytalanul hazajutni kívánsz, ne arra az útra térj, melyen jöttél, hanem arra, mely ott bal felől kivezet az erdőből, mivel ha elhagyatott is némiképpen, mégiscsak rövidebb és biztonságosabb neked. Mitridates, minek után megkapta az útbaigazítást, és Nápán elvált tőle, nagy óvatosan értésökre adta kísérőinek, kik utána jöttek, hogy hol várakozzanak rá másnap. Midőn pedig a következő nap felvirrat, Nápán, kinek szándoka megegyezett a Mitridatesnek adott tanáccsal, s azt semmiben meg nem változtatta, egy szál egyedül kiment a kicsi erdőbe, halálra szántan. Mitridates felkelt, magához vette kézíját és kardját, mivel más fegyvere nem volt, és lóra szállván kiment az erdőbe, s már messziről látta Nápánt, ki egy szál egyedül sétálgatott abban. S mivel feltette magában, hogy minek előtte megtámadná, látni akarja őt s hallani szavát, oda rohant hozzá, s megragadván a fején viselt turbányánál fogva, rákiáltott. Vén ember, most meghalsz. Erre pedig Nápán semmi egyebet nem felelt, csak ennyit. Bizonyosan megérdemlem. Mitridates, amint hangját hallotta, és arcába tekintett, nyomban megismerte, hogy ez az, ki őt jóságosan fogadta, és barátságosan elkísérte, és hűségesen ellátta tanáccsal. Miért is dühe nyomban lelohadott, és haragja szégyenkezésre fordult. Akkor tehát elvetette kardját, melyet már kirántott, hogy lesújtson vele, leszállott lováról és zokogván Nápán lábai elé vetette magát, és szólott ekképpen. Drága jó atyám, nyilván megismerem fentölt lelkedet, látván mely nem törődömséggel jöttél ide, hogy kezemből nyert halálodat, melyet oly igen kívántam, holott semmi okom nem volt rá, hogy tulajdon magad előtt is felfedtem. De Isten, ki jobban ügyelt kötelességemre, mint jó magam, a legszükségesebb pillanatban felnyitotta értelmem szemét, melyet nyomorult irítséggel vakított. Annak okáért minél készségesebben igyekeztél kedvemben járni, annál inkább megismerem, hogy vezekléssel tartozom bűnömért. Végy tehát rajtam oly bosszút, minőd bűnömhöz méltónak ítélsz. Nápán felemelte Mitridatest, gyöngéden megölelte, megcsókolta, és szólott hozzá ekképpen. Fiam, szándokodért, már akár gonosznak nevezed, akár nem, sem bocsánatot kérned, sem bocsánatot adnom nem szükséges, mivel hogy nem gyűlöletből akartad végrehajtani, hanem azért, hogy jobb embernek tartsanak. Tőlem tehát semmit ne tarts, és vedd bizonyosra, hogy nincs a világon ember, ki téged olyan szeretne, mint én, mivel látom fentölt lelkedet, mely nem arra indított, hogy kincseket halmozz, miként a hitványok teszik, hanem arra, hogy elosztogassad felhalmozott kincseidet. Annak miatt a serőstelkedjél, mert meg akartál ölni azért, hogy nagy hírt szerezz, s ne hidd, hogy csodálkozom rajta. A leghatalmasabb császárok s a legnagyobb királyok szinte nem is használtak a gyilkolásnál egyéb módot arra, hogy növeljék birodalmukat sennek következtében hírnevöket. De nem egy-egy ember gyilkoltak, miként te akartad, hanem rengeteget, és országokat felperzseltek, és városokat romba döntöttek. Miért is, ha engem egymagamat meggyilkolni akartál, hogy nagyobb hírt szerezz, nem cselekedtél sem különös, sem új, hanem nagyon is mindennapi dolgot. Mitridates nem is mentegette förtelmes szándokát, hanem kapott eme tisztes mentségen, melyet Nápán lelt számára. És beszélgetés közben végezetül mondotta, fölöttébb csodálkozik, miképpen határozhatta magát Nápán arra, hogy néki ebben alkalmat és tanácsot adott. Felelte erre Nápán, Mitridates, ne csodálkozzál tanácsomon és elhatározásomon, mivel hogy mióta magam ura vagyok, sama munkálkodásra szántam életemet, melyre te magad is, ahány ember csak betért házamba, erőmtől telhetőleg valamennyit megelégítettem abban, mit tőlem kért. Te idejöttél életemre áhítozván. Hogy tehát ne éppen te légy az, ki úgy megyen el innét, hogy kívánsága nem teljesült, nyomban elhatároztam, hogy néked ajándékozom életemet, és hogy valóban megnyerd, oly tanácsot adtam neked, melyet alkalmatosnak véltem arra, hogy megkapjad az én életemet, s ne veszítsed el a magadét. Miért is újfent mondom neked? S kérlek, hogy ha áhítozol rá, vedd el és elégítsd meg magadat. Én nem tudom, hogyan áldozhatnám fel okosabban. Én már 80 esztendeje használom gyönyörűségemre és vigasztalásomra. És tudom, hogy a természet rendje szerint immár csak rövid ideig tarthatom, akár csak mind a többi emberek, s általában minden teremtmények. Miért is úgy vélem, hogy sokkal okosabb oda ajándékoznom, valamint kincseimet is mindig oda ajándékoztam és elosztogattam, mint addig tartogatni, míg nem akaratom ellenére a természet elveszi tőlem. Csekély ajándok 100 esztendőt elajándékozni, mennyivel csekélyebb tehát elajándékozni 6-ot, vagy 8-at, amennyi még hátra van életemből. Vedd el tehát, ha jól esik, kérlek. Mivel világéletemben még senkire nem akadtam, ki megkívánta volna, s nem tudom, mikor akadhatok megint valakire, ha te nem veszed el, holott ráóhajtottál. S ha úgy esik, hogy mégis akad valaki, tudom, minél tovább tartogatom, annál jobban csökken értéke. Annak okáért kérlek, vedd el, minek előtte még inkább el nem hitványodik. Mitridates fölött ébbel szégyellette magát és szólott. Ments Isten, hogy oly drága kincset, mint a te életed, kioltsak s elvegyek, sőt akár csak rá is óhajtsak, miként az imént cselekedtem. Nemhogy kevesbítsem éveidnek számát, hanem szívesen gyarapítanám a magaméból. Mondotta erre tüstént Náthán s ha hogy megtehetnéd, csak ugyan hozzájuk adnád a magadét, s megengednéd, hogy megtegyek vele valamit, mit még senkivel nem tettem, vagyis hogy elvegyek valamit, mi a tiéd, holott még soha senkitől semmit el nem vettem. Megengedném, mondta rá hirtelen Mitridates. Akkor hát cselekedj olyképpen, miként mindjárt megmondom, szólott Náthán. Te ifjú ember létedre itt maradsz házamban, és Náthán lesz a neved, én pedig elmegyek a te házadba, s felveszem a Mitridates nevet. Akkor felelt Mitridates, ha hogy oly nemesen tudnék cselekedni, miként te cselekedtél most és minden időben, nem sokat fontolgatnám, hanem elfogadnám, mit nékem ajánlottál. Mivel azonban szent bizonyosra veszem, hogy cselekedeteim megkisebbítenék Náthán hírét nevét, én pedig nem akarok mást megkárosítani abban, mit magamnak nem tudok megszerezni, nem fogadhatom el. Minek utána tehát Náthán és Mitridates efféle és sok egyéb kellemetes beszélgetést folytattak, Náthán kívánságára visszatértek a palotába, hol is Náthán több napokon által nagy tisztességgel vendégelte Mitridanest, s minden erejével és tudományával erősítette fentölt és nagyszerű szándékában. Mikor pedig Mitridates kíséretével hazatérni kívánkozott, Náthán elbocsátotta őt, ki is nyilván megismerte, hogy Náthánt nagy lelkűségében soha nem múlhatja felül.